Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Beke Csilla vagyok. Nagy péntek van. Sokat gondolkodtam, hogy ki legyen az a vendég, akivel ezen a napon beszélgetek majd. És akkor hirtelen egy különös ötlet villant fel előttem. Eléggé szokatlan, de valahogy ezek a belső megérzések engem mindig idáig is úgy vezettek, hogy sokszor bizonyosodhattam meg afelől, hogy a Szentlélek munkálkodik ilyenkor. Emlékszem, amikor hittanórára készültem, még amikor taníthattam hittant, akkor is sokszor olyan tanácstalan voltam egy-egy témával kapcsolatban, hogy ezt hogy tudom a gyerekeknek a legjobban átadni. És mindig jött egy-egy olyan mentő ötlet. Meg voltam akkor is győződve arról, hogy a Szentlélek sietett a segítségemre. Most megint valami ilyesmiről van szó. Azt gondoltam végig, hogy a nő az erő arról szól, most már 2 éve, hogy olyan nőkről hallgassanak a kedves hallgatók, akik valamilyen terhüket miközben viszik, vállalják, ránéznek, valami olyan értéket képviselnek ezzel együtt, ehhez képest, ennek ellenére, amiből mások is sokat meríthetnek. Ezért a mai riport önmagammal lesz. Én se csináltam még soha ilyet, fogadják szeretettel. Nehéz bemutatnom önmagamat, másról valahogy mindig sokkal könnyebb beszélni. Amit talán fontosnak tartok, hogy azt az életet élem, amit mindig is szerettem volna. Egészséges gyermekeim vannak, egy szerető családom, és egy olyan hivatásom, amit örömmel végzek nap, mint nap. Emellett tartozom közösséghez, van hitem, szeretem a hazámat. Sok ember fontos számomra, és tudom, hogy engem is sokan szeretnek. Igazából semmi többre nem is vágytam, és semmi többre nem is vágyom. Hálás vagyok mindezért, ami körbevesz. Kedves Csilla, az első kérdésem, hogy ha ezt hallod, nagy péntek, mi az első, ami eszedbe jut? Számomra a nagypénteknek tavaly óta egy többlet jelentése van. Történt egyszer, hogy egy kedves fiatalember fölhívott, és elmondta, hogy kitől kapta meg a nevem és a telefonszámom. Mivel számomra ez az ember nagyon fontos, és egyfajta garanciát jelentett, ezért belementem ebbe a telefonbeszélgetésbe, bár nagyon furcsa volt, és nagyon szokatlan, mert az Isten kapcsolatomról kérdezett, és azért van ebben valami szürreális, hogy egy vadidegennel beszélgetek az Isten kapcsolatomról. Elmondta az illető, hogy az eukarisztikus kongresszus alkalmából kicsi 5 perces tanúságtételeket készítenek, amiket majd feltesznek a YouTube-ra. Nem olyanokat keresnek, akik az egyházzal úgy szorosabb kapcsolatban vannak, és nem is híres embereket, hanem hát úgymond az utca emberét, akik mégis valamilyen szempontból érdekesek lehetnek, és hogy ez az ismerősöm engem ajánlott. És kérdezte is a fiatalember, hogy van-e ötletem, hogy miért az én nevem jutott ennek az ismerősömnek eszébe, és akkor úgy kifejtettem, hogy hát talán arra gondolt, hogy hitoktattam egy ideig, vagy az, hogy vezetek egy gitáros kórust, vagy hogy bibliodráma csoportokat vezetek, úgy sok ponton próbáltam megtalálni azt, ami miatt esetleg én érdekes lehetek egy ilyen beszélgetésre. Ahogy körvonalazódott, hogy milyen életet élek, mik a nehézségeim, mekkorák ezek a nehézségek, éreztem a vonal túloldalán, hogy ennek a fiatal embernek valami hiányérzete is van, és kérdezte is, hogy tényleg minden ennyire kerek? És akkor azt találtam mondani, és ez már egy órás beszélgetés után volt, hogy hát, hogyha tudnád, hogy honnan jutottam el idáig, és miken mentem keresztül, akkor lehet, hogy ezt a fajta kerek életet egy picit másképp értékelnéd. Akkor fölkapta a fejét, és megkérdezte, hogy felhívhat-e még egyszer. Fel is hívott, és ez a második telefonbeszélgetés talán még mélyebb volt, mint az első. Ezek után pedig azt mondta, hogy menjek be, és felvesznek velem egy bőórás beszélgetést, amiből majd 5 percet összevágnak, és akkor ez majd felkerül a YouTube-ra. És hogyha én benne vagyok ebben, és szívesen kötélnek állok, akkor ők állnak elébe, és ezt szeretnék. Nem volt benned semmiféle félelem így a szerepléstől, vagy attól, hogy országvilág elé tárd így ezeket a nagyon bensőséges témákat? Hát az a helyzet, hogy alapvetően sok olyan helyzetben vagyok, amikor sok ember előtt meg kell nyilvánulni. Szoktam bizonyos szempontból a színpadot is, kamerákat mondjuk nem, de a mikrofont igen. És mind a mellett megragadott annak a lehetősége, hogy beszélhetek valami olyan dologról, ami számomra nagyon fontos. És mindig arra gondolok, hogy ki tudja, hogy ki lesz az, aki majd ezt meghalva valamiféle segítséget, mankót kap, egy újult erőt, valami energiát tudok adni ezzel. Szóval tulajdonképpen a segítési szándék volt az előtérben, amikor én rábólintottam erre. És aztán hogy sikerült ez az egyórás felvétel? Oda mentél, és mi történt? Hát oda mentem, és a kamera mögött ült ez a kedves fiatalember, és kérdezgetett. Ahogy mentünk egyre mélyebben, egyre komolyabb témákat megpendítve, egyszer csak azon kaptam magam, hogy egy sötét szakadék szélén állok, és ide most vagy fejest ugrok, vagy megállok, de akkor nem nagyon tudom, hogy mit mondhatnék még. Egyszerűen úgy éreztem, hogy vagy nem mondok többet semmit, vagy pedig beleugrom ebbe a szakadékba. Ezt most hogy érted? Eljutottunk az interjú folyamán ugyanis egy olyan élményemig, ami gyerekkoromban esett meg velem, egy abúzus, egy elég komoly gyerekkori traumámhoz. És ahhoz, hogy ez a beszélgetés tovább menjen, vagy ahhoz, hogy ezt a fonalat tudjam folytatni, amiben belevágtam, tényleg úgy éreztem, hogy ezt most vagy elmondom, és ehhez képest határozom meg magam, illetve, hogy mivé váltam, vagy hogy akár mire vagyok büszke, vagy amit elértem, azt egy milyen dimenzióban érdemes megnézni, vagy pedig tényleg nem tudom, hogy hogyan tovább. Szóval az egy határátlépés volt, a komfortzónámat teljesen ki kellett tágítanom. És végül fejest ugrottál? Végül fejest ugrottam. Előtte még ott tipródtam, hiszen benne volt a pakliban, hogy ha az az 5 perc, amit megvágnak, pont ezeket a gondolatokat, pont ezt az élményemet tartalmazza majd, és ez felkerül a világhálóra, akkor a 3 lányom, akik közül a legkisebb még csak 13 éves, nyilván meg fogja ezt tudni. És ez leblokkolt, ez lebénított egy kis időre, hogy ezt én akarom-e, tudom-e. Mi volt mégis az, ami miatt beleugrottál a szakadékba? Megint csak azt tudom mondani, amit az előbb, hogy a segítési szándék. Ugyanis azt gondolom, hogy én ezt az abúzus történetet, ezt a traumát olyannyira sikerült feldolgozzam, hogy már tudok róla beszélni, és el tudom mondani, hogy van azokból az elakadásokból kiút, amelyeket az ilyen traumák okoznak. Van belőle kiút, van ezeknek felülmúlása, van továbblépés, van gyógyulás. Van testi-lelki egészség mindennek ellenére. Úgyhogy azt hiszem, ez volt a döntő, hogy belementem. 7 évesen egy idegen ember által történt velem ez a rettenetes dolog, és akkor ebben az interjúban ezt én megemlítettem. Nyilván nem fejtettem ki, és nyilván most sem szeretném a részleteket. Annyi talán fontos lehet, hogy én nem ismertem ezt az embert, ez egy egyszeri alkalom volt, és sajnos nagyon mély nyomokat hagyott bennem. Azért az nem lehetett könnyű, hogy vadidegen férfiak előtt egyszer csak egy ilyen fejesugrás következtében életed egyik legmélyebb traumájáról beszéltél. Úgyhogy közben számoltál azzal, hogy ezt országvilág elé fogják tárni esetleg. Érdekes valahogy azok az emberek, akik akkor ott voltak velem, annyira megnyerőek, szimpatikusak voltak, és annyira bíztam bennük, hogy ott és akkor nekem ez nem is esett nehezemre. Inkább az a tény, hogy erről majd a lányaimmal beszélnem kell, még mielőtt ez megjelenik, ez sokkal több kérdést vetett fel bennem. Belekerült-e végül ebbe az 5 perces kis filmbe ez a szál? Hát a gyomromban éreztem, hogy bele fog kerülni, és bele is került. Úgyhogy pár hónappal később megkaptam az 5 perces kisfilmet. Ennek a sorozatnak az a címe, hogy Ő és én, fönt van a YouTube-on. Amikor végighallgattam, az első gondolatom az volt, hogy megkérdezem a férjemet, hogy ő mit szól hozzá, hogy neki erről van-e gondolata, vagy kérése, hogy mi legyen. De teljes egészében azt mondta, hogy ezt rám bízza, és nem is szeretne ebbe beleszólni, hogy én hogy döntök. És egy-két nap tipródás után végül úgy döntöttem, hogy én annyira, igenis ki kell mondjam, büszke vagyok arra, amit elértem, és arra az útra, amit ezzel kapcsolatban bejártam. És igenis azt gondolom, hogy ez mutathat másoknak reménysugarat, vagy egy utat, vagy lehet mankó, hogy valaki a gyógyulás útjára lépjen. Szóval igent mondtam, és akkor a kocka el lett vetve. Mikor és hogyan sikerült aztán a lányaiddal erről beszélni? Hát ezért mondtam azt, hogy ez egy emlékezetes nagypéntek volt a tavalyi, és hogy most, hogy jön a nagypéntek tulajdonképpen, én szerintem azt soha nem fogom elfelejteni, azt a nagypénteket. Van egy kis parasztházunk Borsod északi csücskében. Nagypénteken ott voltunk a családdal, és a kandalló előtt néztünk egy nagypénteki közvetítést, egy papbarátom szertartását néztük épp a lányokkal. Férjem akkor már elment aludni, nagyon fáradt volt. És aztán valamilyen technikai gubanc következtében vége lett ennek a közvetítésnek, úgyhogy egyébként a szertartásnak még nem lett vége. És akkor ott ültünk a kandalló előtt, én meg a három lányom, és az egyértelmű volt, hogy most az olyan nagyon fura lenne most elmenni aludni, mert hogy úgy félbeszakadt az egész, és úgy nem volt vége ennek az egésznek. Olyan volt, mint egy félbehagyott mondat. És ugye már hivatkoztam a Szentlélekre, hogy az valahogy egy ilyen belső hang formájában sokszor megtalál engem, és sokszor be tudom azonosítani. Én akkor nagyon erősen azt éreztem, hogy kis túlzással ő teremtette ezt a technikai hibát, és ő biztat arra, hogy hát most, hát mikor, ha nem most. És akkor elmondtam a lányoknak, nem részletekbe menően, de elmeséltem nekik ezt az egész történetet, és azt is, hogy most ki fog kerülni majd a YouTube-ra ez az 5 perces film, de hogy szeretném, hogy ezt előtte tőlem hallják. És hogy reagáltak a lányaid erre a történetre? A legkisebb lányom, aki akkor még csak 13 éves volt, és úgy a kamaszkor küszöbén, nagyon-nagyon érzékenyen reagált rá. Elkezdett sírni, sőt zokogni. És látszódott, hogy hihetetlenül felkavarja, és valami nagy fájdalmat él át, talán az enyémet. Emiatt aztán persze a másik lányom is elkezdett sírni, de azt gondolom, hogy a legkisebb volt az, akit valami miatt ez nagyon-nagyon mélyen érintett, és akkor még nem láttam át, hogy vajon miért őt. Miután elmondtad, mi történt, mit csináltatok? Hát utána megnéztük ezt a kis 5 perces filmet, ami azért volt jó, és hát kvázi megnyugtató, mert azért a kisfilmnek a vége az, hát ha lehet így mondani, happy end, vagy nem is tudom, tehát a kisfilm végén én elmondom, hogy hogy tudtam ezt beépíteni, ezt a borzasztó tapasztalatot az életembe, és hogy tudok azóta sok-sok nőnek segíteni, pont azáltal, hogy ismerem a pokolnak ezen bugyrait, és valahogy annak a beszélgetésnek a vége egy felfelé mutató, előrefelé mutató irányt ad, és ezért úgy éreztem, hogy az, hogy azt megnéztük akkor, az úgy, hát fel is oldja ezt a nehéz helyzetet. A legkisebb lányom kérte, hogy aludjak vele aznap éjjel, ez nagyon nagy dolog volt, mert akkor már úgy egyre távolodóban volt így kamaszként tőlem. Sokáig ültem ott az ágya szélén este. Úgy éreztem, hogy közelebb kerültünk akkor egymáshoz. Mi történt aztán? Hogy teltek a hétköznapok? Lányok utána visszakérdeztek erre, vagy volt még ez téma közöttetek, vagy ez egy egyszeri alkalom volt, és utána ment minden tovább, úgy, mintha mi se történt volna? Hát azt hiszem, pont ez az a lélektani folyamat, ami miatt erre a kicsit furcsa kísérletre vállalkoztam most, hogy így önmagammal elbeszélgetek. Ugyanis ott és azon a ponton a legkisebb lányomban valami eltört, vagy valami, én azt hiszem így tudnám legjobban megfogalmazni, hogy mintha a dzsin kiszabadult volna a palackból. Ez ugye egybeesett nyilván neki a hormonális változásokkal, és ahogy mondtam már, a kamaszodással, Ez olyan erővel robbant be nála, hogy néhány hónap leforgása alatt rettegve vettem észre, hogy olyan folyamatok indultak be nála, és megállíthatatlanul sodorják, minthogyha mindent el akarna követni, hogy valami hasonló vele is megtörténjen. És ez felfoghatatlan és rémisztő volt számomra, és nem értettem. Azt láttam, hogy egyre nehezebb történetek jönnek vele kapcsolatban, és én egyre kevésbé értem és érzem ezeket, és egyre veszélyesebb helyzetek adódtak. És nagyon-nagyon kétségbe estem. Tényleg talán amióta gyerekeim vannak, életemben először igazán komolyan kétségbe estem. Kire tudtál számítani ebben a nehéz helyzetben? Hát nyilván a férjemre mindenképp, mert sokat beszélgettünk nagyon, de ő is eléggé tehetetlen és tanácstalan volt. Úgy éreztem, hogy nem nagyon tud segíteni. Úgyhogy elmentem Pál Feri atyához, ő régóta jól ismer engem is, a gyerekeimet is, és amikor elmondtam neki, hogy ez a kettő hogy kapcsolódik, hogy én felfedtem ezt a gyerekkori traumámat, és utána, mintha ez így berobbantott volna valamit, akkor Feri atya azt mondta, hogy hát akkor lehet, hogy ez még mégsem dolgoztat föl annyira, amennyire gondoltad. Jó, hát pszichodrámán játszottál vele, ugye ez egy ilyen önismereti, saját élményű csoport volt, ahol ezzel először foglalkoztam, és én azt gondoltam, hogy akkor az elég is volt, és akkor én ezt már feldolgoztam. De mégis nagyon úgy tűnt, hogy sok-sok rejtett folyamat van még bennem, amivel még dolgom van. És akkor Feri atya azt mondta, hogy keressek egy olyan terapeutát, aki kifejezetten a trauma feldolgozáshoz ért, és ezen az úton így tud engem kísérni. Honnan találtál ilyen segítőt? Hát mivel édesanyám pszichológus volt, és pszichodráma berkekben szintén eléggé sokakat ismerek, ezért nem volt annyira nehéz megtalálnom a szakembert. Nekem inkább az volt a nehéz, hogy egy olyat találjak, aki az anyukámat sem túl jól ismerte, hogy ne legyen elfogult, meg ne legyen érintett, meg kellően kívülállóként tudjon engem kezelni, de végül sikerült találnom egy ilyen szakembert. Úgyhogy meg is kerestem rögtön, és elkezdődött augusztusban a terápiám, hogy egy ilyen második felvonásban feldolgozzam azt, hogy gyerekkoromban egészen kicsi lányként megerőszakoltak. Hozott újat, hozott megnyugvást, hozott feloldozást ez a terápia? Tart még, vagy vége van? Most nemrég fejeztük be a munkát, és igen, határozottan az a válaszom, hogy hozott újat. És hogy valóban az ott átbeszélt és feldolgozott történések nyomán határozottan javult a helyzet. Most is vannak persze konfliktusok, sőt, vannak nagyon rossz napok, és nagyon ingadozó, és nagyon hullámzó ez az egész, ahogy így a kamaszkorával együtt kell lélegeznem, és azt jól kezelnem, vagy jól kéne kezelnem. De lényegesen különbözik ez attól, úgymond ez egy ilyen átlagos harc, mint az, ami akkor lobbant be, mert ott lehetett érezni, hogy ott valami tudattalamból följövő, ahogy a pszichológus is mondta, transzgenerációs terheltség mutatkozott. Olyan dolgok, amik nem lettek kimondva, amik valahogy tudattalanul hatnak, és ezek a folyamatok lökik aztán az illetőt valami felé. Tehát azzal nehéz volt úgy szembeszállnom, hogy nem tudtam, hogy mivel harcolok, és igenis nagyon jót tett ez a terápia nekem, mert most már látok egy csomó mindent, amit előtte nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy ilyen trauma kapcsán, hogy az ember megtalálja azt a jó szakembert, akiben bízni tud, és akivel aztán hosszadalmasan, nem megúszósan végig tudja beszélni, rá tud látni bizonyos dolgokra, a terapeuta rá tud világítani, jó kérdéseket tesz fel, és kimondódnak olyan dolgok, amik aztán elindítanak egy gyógyulás útján. Van-e olyan, ami ezekből a felismerésekből itt megosztható? Ez az egész téma nyilván nagyon mély és nehéz, és nagyon jó, hogy erről tudsz beszélni most. Van-e olyan, ami így a terápia után újszerűen hatott, és segített téged abban, hogy az egyensúlyodat megtaláld? Igen, három fontos felismerésem volt. Az egyik, hogy sose tudtam kimondani azt, hogy neheztelek az édesanyámra, mert nagyon-nagyon szerettem, nagyon jóban voltunk, nagyon felnéztem rá, nagyon jó szakember volt. És most ezután, a terápia után tudtam először kimondani azt magamnak, és hát a segítőmnek, hogy neheztelek az anyukámra, hogy a csodába nem vette észre 7 évesen, hogy mi történt velem. Rengeteg jele volt. Nekem 7 és 11 éves korom között az alsó tagozatról semmiféle élményem nincs. Egy üvegbúrában, egy kalickában, egy barlangban, egy nem tudom miben éltem, de az biztos, hogy semennyi emlékem nincs erről az időszakról. Rettenetesen lefogytam, és több mint valószínű, hogy emiatt fogytam le annyira, hogy aztán egy ilyen gyógyüdülőbe kellett mennem, mert vérszegény is lettem, vashiányos is, meg zörögtek a csontjaim, és akkor több héten keresztül Parácsasváron voltam egy gyógyüdülőben, és ott próbáltak felhízlalni, és hogy kevés emlékem van, de hogy a csodába nem jutott eszébe, hogy ne csak fizikális síkon keresse, hogy mi lehet annak az oka, hogy nem eszem, és ennyire lefogyok. Tulajdonképpen furcsa, hogy ez gyógyítóan tudhatni az emberre, hogy kimondja azt, hogy értetlenül állok azelőtt, hogy ő hogy lehetett ennyire vak, vagy a fehér foltjai itt voltak, és hogy neheztelek is rá. Hát én, ha belegondolok, hogy amikor 7 évesek voltak a lányaim, el nem tudom képzelni, hogy ne vegyem észre rajtuk egy ekkora traumának a nyomait. Most legalábbis ezt gondolom. Szóval ez nagyon fontos volt. Az édesanyád egyébként akkor nem is tudott erről végül? Hát nem. Végül úgy halt meg, hogy én ezt soha nem mondtam el neki. Ez hogy lehet? Ezen én is gondolkodtam, hogy vajon mi miatt. Az első ötletem az, hogy nyilván ezek feltételezések, de sokat gondolkodtam rajta. Az első, ami miatt talán képtelen voltam ezt neki elmondani akkor 7 évesen, hogy szerintem fel sem fogtam, illetve nem is tudtam, hogy ez mi volt. Abban az időben egy 7 éves gyerek nem olyan volt, mint most egy 7 éves gyerek. Ugye nem volt internet, nem volt mobiltelefon, mi nem jutottunk hozzá ilyen információkhoz, tehát simán el tudom képzelni, hogy igazából én fel se fogtam, hogy ez mi volt, csak azt éltem át, vagy azt éreztem, hogy ez valami rettenetes, szégyenteljes, borzasztó és bűntudatkeltő, de hogy konkrétan mi, talán még szavaim sem lettek volna rá, hogy ezt elmondjam. Úgyhogy talán ez az egyik oka, hogy nem beszéltem róla. A másik szerintem, hogy abban az időben az volt az átlagos, hogy a szülők dolgoztak, a gyerekek iskolába voltak, aztán kaptam én is egy kulcsot a nyakamba, amivel délután hazamentem, vagy napközi előtt, vagy napközi után. Este szülők hazajöttek, megvacsoráztunk, lefeküdtünk, és maximum hétvégenként néha kirándultunk, de hogy az a fajta nagyon szoros kapocs, ami nekem van a gyerekeimmel, meg volt főleg ennyi idősen, a külön órákra való hordozás, az esti imák, nekem nem volt vallásgyakorló a családom, azt nekem, vagy nekünk magunknak kellett kialakítani a férjemmel ezeket az esti imákat, meg ezeket az otthoni kis rítusokat. Minden esetre sokkal kevesebb felületen találkoztak akkor szülők és gyerekek, én úgy gondolom, és úgy is emlékszem erre, hogy nem volt, bután hangzik, de hogy nem volt annyi közünk egymáshoz. És valószínűleg ezt mondják ugye a szakemberek is, hogy egy ilyen komoly trauma után a bűntudat meg a szégyen annyira erős tud lenni, hogy az is simán megakadályoz egy csomó gyereket abban, hogy erről beszéljen. Talán a félelem kevésbé, mert ugye itt nem arról volt szó, hogy valaki, aki ott körülöttem él és ismerem, hanem ez egy vadidegen volt. Szóval tudom, hogy furcsa, de végül édesanyám nem tudott erről, nem tudta meg, És nehéz is volt, mert amikor a pszichodráma csoporton én játszottam ezzel, akkor ugye a pszichodráma csoportot édesanyám legjobb barátai és kollégái vezették, és nagyon nehéz volt nekik is ezt a titkot úgy őrizgetniük, hogy az egyik legkedvesebb kollégájuk és barátjuk lányáról van szó, és ők nem mondhatnak neki semmit. Én végül egyszerűen nem tudtam neki elmondani. Valahogy arra gondoltam, hogy felesleges fájdalmat okoznék vele, amivel már úgysem tud mit kezdeni. Mondtad, hogy több felismerés is volt a terápiád során, és eddig egyet mondtál, hogy ki tudtad mondani, hogy értetlenül állsz édesanyád vakfoltjai előtt, és hogy neheztelsz rá. Mi volt a másik kettő? A második azt a terapeuta mondta, amikor ott mindegy ilyen szerepcsere volt, meg székek, ideültem, odaültem, ez most nem is annyira lényeges, inkább az, hogy valahogy ő fogalmazta azt meg, hogy amikor én az egyetemi templomba bekerültem 11 évesen, akkor kaptam vissza az életemet, és akkor onnantól tudtam meghatározni magam, hogy ki vagyok, és hogy mi érdekel, és hogy milyen vagyok. Tehát olyan, mintha ott léptem volna megint be az élők sorába. Onnantól van nevem, onnantól lett személyiségem, és nem utolsó sorban onnantól vannak emlékeim. Onnantól már mindenre emlékszem, azelőtt pedig 7 éves koromig visszanyúlva semmire. És ahogy a terapeuta ezt kimondta, hogy nekem onnantól lett életem, egy nagyon fontos dologra jöttem rá, hogy az, hogy én egy templomi gitáros kórust vezetek, illetve az, hogy a lányaimmal énekelek most már 10. éve egy ilyen kis családi énekegyüttesben, és nagyon sok dal szól arról, hogy számomra mit jelent a hit, vagy mit jelent Isten, vagy mit jelent az ima. És úgy tulajdonképpen most értettem meg, hogy én 11 évesen nem csak egy új közösséggel lettem, vagy egyáltalán egy közösséggel lettem gazdagabb, vagy nem csak színesedett az életem, vagy jött egy új hobbi, vagy megismertem még néhány jópofa pajtást. Nem erről volt szó. Engem Isten nem csak a hitre térített meg, hanem az életemet kaptam vissza. Én tényleg onnantól mindenre emlékszem, és addig pedig tényleg semmire. Volt egy ilyen feladatom is a terápia során, hogy keressek emlékeket 7 és 11 éves korom között, és megkerestem egy nagyon kedves régi ismerősömet, aki osztálytársam is volt, meg szomszédunk is a házban, hogy meséljen arról, hogy milyen voltam, mert én nem tudom. Semmire nem emlékszem, és amikor osztálytalálkozó volt, és mindenki anekdotázott az alsós osztályfőnökünkről, hogy ez mennyire egy ilyen kegyetlen és megalázó tanárnéni volt, akkor is néztem ki a fejemből, hogy miről beszélnek ezek. Semmi, se kép, se hang. Visszatérve erre a megjegyzésre, ami olyan sokat adott nekem a terápiában, hogy én Istennek tényleg 11 évesen nem csak a hitemet köszönhetem, hanem tényleg az egész életemet. És az, hogy én 10 éve dalokat írok, amivel dicsőítem az Urat, vagy az imáról mesélek másoknak, akár a dalokon keresztül, hogy minden koncerten van olyan dal, amiben egyszerűen meg akarom köszönni, hogy az életem része lett Isten, és hogy a tenyerére emelt, az egészen biztosan ez az erős késztetés, vagy ez a missziós tudat, vagy küldetés tudat, nem is tudom, hogy nevezzem, ez ebből fakad. Idén például énekeltük a Juverka koncerten az online verzión, mert a Covid óta most már kétszer volt egy ilyen online házi koncertünk is, ami fönt van a YouTube-on, és ezen az online koncerten elhangzott a végén egy olyan dal, amit egy kedves ismerősöm küldött át, és nagyon mély nyomot hagyott bennem, mert pontosan ezt éltem át, és az 5 perces ő és énben is erről próbáltam beszélni, hogy minden nő lelke mélyén ott van egy tisztán ragyogó fény, vagy ahogy ebben a dalban van, egy tisztán ragyogó fénymag, És ez a tisztán ragyogó fény, ez mindenre kiárad. És ez független attól, hogy belétörölték a lábukat mások, letaposták, megerőszakolták, letépték ezt a virágot, és megbecstelenítettek, bemocskolták, bármilyen szót használhatok, bármilyen durva szót, mert van olyan része az énünknek, amin ezek a dolgok sem változtatnak. Mert ott legbelül mindenki egy tisztán ragyogó fény, és ez a fény ki tud áradni, mindezektől függetlenül. És olyan jó volt rátalálni ezen a kedves ismerősömön keresztül erre a dalra, és beletenni ebbe a karácsonyi koncertbe. Hálás vagyok ezért a dalért.
Éneklek neked egy dalt, megtisztítja a szíved, magos égi világba visszaköt téged. Szeretetről szól, bölcsesség erejéről, megmutatja, honnan jöttél, tisztán ragyogó fényből.
Tisztán ragyogó fény vagy, tisztán ragyogó fénymag, tisztán ragyogó fényed, minden lényre kiárad. Magos égi világba visszaköt téged. Szeretetről szól, bölcsesség erejéről, megmutatja, honnan jöttél, tisztán ragyogó fényből. Tisztán ragyogó fényből, tisztán ragyogó fényből.
Visszaköt téged.
Mondtad, hogy három fontos felismerésed született a terápia során. Az első volt tehát a neheztelés édesanyádra, a második, hogy Isten nem idézőjelben csak a hitnek nyert meg, hanem az életedet is visszaadta tulajdonképpen. És mi volt a harmadik? A harmadik felismerésem pedig az volt, hogy én nem a lányom vagyok, mert én egyszerűen csak magamból tudtam kiindulni, és a saját traumámból, amit én áldozatként szenvedtem el. És ez teljesen más, mint amilyen világban most ezek a tizenévesek benne vannak. Egyszerűen annyira sok és durva dolog veszi őket körül és körbe, és ezektől én nem tudtam megóvni őt, mert onnantól kezdve, hogy kap egy mobiltelefont, és onnantól, hogy saját szobájában van, amit magára tud zárni, onnantól csak néhány eszközöm van, hogy ezt tudjam szabályozni, de sajnos ez látom, hogy nem elegendő. Tehát mondhatnám úgy is, hogy sokkal több szenny ömlik rájuk, de azt is úgy is megközelíthetem, hogy sokkal inkább fel vannak vértezve, vagy sokkal durvábbra vannak csiszolva, mert az nem jó, nem felvértezve vannak, mert pont az a baj, hogy nincsenek felvértezve még sok-sok információ ellen, amiket viszont mégis kapnak csőstül, de minden esetre nagyon fontos felismerés volt, lehet, hogy ez közhelyesen hangzik, hogy én nem ő vagyok. Ő megharcolja majd a saját harcait, a saját démonjaival szintén majd neki kell őrre menni, és meg kell védenie magát. Én azt gondolom, hogy amit én eddig megtehettem, azt megtettem, de irreális félelmeim vannak azzal kapcsolatban, ami őt érte, vagy ami őt még érheti. Mert ő egy egészen másik korban van már, mint én. 7 évesen. És én még a 7 éves kori kis Csillából indulok ki, és indultam ki, amikor ez a rettegés rajtam erőt vett. Márpedig én nem ő vagyok, és nyilván azon vagyok, hogy megóvjam őt, amitől csak tudom, de mindentől nem tudom megóvni, a világtól sem, és valószínűleg olyan tulajdonságokat és olyan eszközöket is ő már magáénak tudhat, amik nekem nem voltak meg abban az életkorban. Szóval tulajdonképpen rehabilitáltam őt magamban, hogy tudjam őt úgy látni, mint aki erős lesz, és meg tudja harcolni ezeket a küzdelmeit, és hogy ne egy rettegésbe éljek, mert ez rólam szól, nem pedig róla. Úgyhogy ez volt a harmadik fontos felismerésem. Köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velünk. Sokan hurcolják, cipelik a keresztjüket, viszik a terheiket, amit rájuk rótt az élet, te is. Nagypénteken valaki más viszi ezt a terhet. Áldott húsvétot kívánok. Én pedig köszönöm, hogy elmondhattam, és valahogy a szívem mélyén nagyon remélem, hogy az, amit elmeséltem, segíthet azoknak, akik valamilyen szempontból valami hasonlót kellett átéljenek. Hogy tisztán ragyogó fény van mindenkinek a lelke mélyén, ami tökéletes, érinthetetlen, tökéletesen tiszta. És a ragyogó fényét ki tudja terjeszteni a környezetére. És ha megtaláljuk ezt a tisztán ragyogó fényt, mert felfedeztük, akkor ez tényleg kiárad, és mindenkit betölt.
Nő az erő. Beke Csilla műsorát hallották.
Vállalj
veszélyt,
ki nem kockáztat, langyos vízben él. Ha szüntelen szorongsz,
és folyton csak vársz. Ha mindig vársz és félsz, ha mindig vársz és félsz,
gyere ide hét, ideje, hogy élj.
Mária Rádió. Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallják.